Mirko Agyerde, akadályok azoknak az útján, akik Máriának szentelték magukat. 5. katekézis. Miután önmagunk Mária szeplőtelen szívének való ünnepélyes szentelésére készülés során a vallási elméleti részben már elmélyedtünk, most a lelki, ám nem kevésbé fontos résszel szeretnénk foglalkozni. Azokkal a különféle kísértésekkel, amelyek egyrészt a Máriának való szentelődés szertartása előtt ébrednek a magát oda szentelni szándékozó lélekben, másrészt pedig a szentelés után, amikor az ember visszakerül a hétköznapi életbe. A kísértő démon ismeri annak fő hatását és legnagyobb titkát, ha Máriának szenteljük magunkat. Azaz, ahogy a 3. katekézis végén láttuk, Jézus Krisztus születését a lélekben. Emlékezzetek, minél jobban megengedi egy lélek Máriának, hogy belépjen az életébe, a Szent Lélek, aki felismeri a lélekben jegyesének jelenlétét, annál bőségesen száll le abba a lélekbe. És Mária és a Szent Lélek találkozásából megtörténik a nagy csoda, Krisztus születése a lélekben. A démon pontosan azért, mert ismeri ezt a titkot, tudja, hogy sosem lesz már hatalma a lélek felett, mivel Mária nem tesz mást, mint újra élővé teszi és kiterjeszti a keresztségi szentelést, legmagasabb fejlettségi szintjére viszi a lelket, azaz a Jézus Krisztushoz való teljes hasonlatosságra. Ám azon túl, hogy a kísértő szinte véglegesen elveszíti a lelket, ugyanaz a lélek a Krisztusban történő fokozatos átalakulás folyamán más lelkeket is magával ragad e jótékony kegyelmi folyamatba. Azokat, akik a szűzanyának magát szentelő lélekben ott lévő Mária anyai jelenlétével kapcsolatba kerülnek. Ez a Mária által vezetett lélek valóban a föld sójává válik, Máté 5.13, a világ világosságává, Máté 5.14. Képes ezáltal Isten szeretetét árasztani, amely élővé lesz benne, és visszahozza Isten nyájába mindazokat, akik kapcsolatba lépnek vele. A démonnak ezt az első általa oly rettegett vereségét követi egy még súlyosabb és félelmetesebb második is, amelyet jól ismer. A Teremtés könyve 3. fejezetének 15. versében olvashatunk az eredeti bűnt követően az asszony és ivadékai, illetve a kígyó és az ő ivadéka közötti küzdelemről, ahol világos utalás történik a kígyó vereségére és az asszony ivadékainak a győzelmére. A fiú és anyjának teljes győzelme ez a keresztény olvasat szerint. Érdekes figyelmet fordítani a szövegnek arra a részletére, amelyben a sarokról van szó, amely után a kígyó leselkedik. Mivel a bibliai nyelvezetben a sarok a test legjelentéktelenebb része. A kígyó, alattomos lény, mivel nem látod és hátulról támad, minden ártó próbálkozása ellenére nem éri el csak az asszony sarkát, így soha nem tehet kárt benne. Ezzel szemben az asszony ivadékai, tehát mindazok, akik fiát, Krisztust követik, és akik az ő istenségéhez képest csupán sarkait jelképezik, éppen ők tiporják szét a szabadító messiás erejével a pokoli ellenség fejét, intelligenciájának, ravasságának és gőgének székhelyét, amellyel a hit ellen küzd. Ez a kép egy sokkal színesebb leírásban jelenik meg újra a Biblia utolsó könyvében, a Jelenések könyvében. Itt azonban a 12 első 6. versekben egy napba öltözött, azaz Isten erejével felruházott asszonyról van szó, akinek lába alatt van a hold. A hold jelképezi mindazt, ami változékony, tehát nem biztos, részleges, ami nem saját fényét sugározza. Tehát az asszony mindezt uralja, hiszen a leírás szerint a hold a lába alatt van. És fején 12 csillagból álló korona, amely Izrael 12 törzsét és a bárány 12 apostolát szimbolizálja. Vagyis az asszonyt úgy ábrázolják, mint aki Isten erejével felruházott, aki uralja a teremtett, változékony és véges dolgokat, királyi méltósággal rendelkezik, hiszen a régi és az új Izrael uralkodója, azaz az egyházé. Ez az asszony éppen szül, és az ősi kígyó, amely itt vörös sárkányként jelenik meg, várja a fiút, hogy felfalja, hogy megakadályozza Isten, az asszony, a fiú és leszármazottaik elkerülhetetlen és végleges győzelmét. Ám az asszony megszűri gyermekét, és Istentől előkészített menedéktelel. A fiút, aki arra rendeltetett, hogy kormányozzon minden nemzetet, elragadják az égbe. Az ellenséget ismét legyőzik démoni hatalma ellenére, amelynek sikerül az égről, Isten székhelyéről, lesöpörnie a csillagok, vagyis Isten kiválasztottainak harmadát. Mindez egyértelmű. Azok, akik Mária szeplőtelen szívének szentelték magukat, mivel ő közösségben van mindazokkal, akik neki ajánlják magukat, vesd össze 2002. december 8-i üzenet, teljes joggal vesznek részt ebben a megváltó munkában, ebben az áldász, de döntő harcban az ősi kígyó ellen. Ők ma Mária sarkaiként arra vannak rendelve, hogy széttiporják a sátáni gőgöt. A szűzanya az, aki ezekben az időkben sokféle közbelépésen, jelenésen és karizmán keresztül új életet, szent egyházat és megújult földet szül, vezd össze 1993. január 9-i üzenet, minden jámbor gyermeke részese lesz ennek az új generációnak, az új időnek, ahol a kísértő 1000 évre le lesz láncolva. Világosan kitűnik útjuk során a gonosz lelkek minden kísértésének a célja. Megakadályozni ezt a hatalmas megváltói művet, felfalni Mária leszármazottait, megakadályozni Mária szeplőtelen szívének a győzelmét. Elmondhatjuk, hogy lényegileg három kísértéssel kell szembenéznie annak, aki Máriának készül szentelni magát, illetve annak, aki neki való odaszentelését hatékony módon szeretné megélni. Vigyázat, nem azt mondom, hogy csupán három kísértés létezik, hanem azt, hogy három kategóriába sorolhatjuk azokat, amelyekkel nap mint nap szembe kell néznünk. Az első egyfajta tehetetlenség érzés, majdhogy nem félelem önmagunk Máriának szentelésétől. Mintha ez a tett egy olyan gépezet beindítását jelenteni, amely elkezdi irányítani az életemet, és az irányítás nem az én kezemben van. Ez a félelem alapvetően onnan ered, hogy nem bízom egészen Istenben és a szűzanyában, vagy még inkább, hogy nem ismerem még őket elég jól, ezért nem tudok rájuk hagyatkozni. A hitem tehát még formátlan és gyönge, táplálásra, gyógyulásra van szükségem. Amikor tehát valakiben, aki önmagát Máriának szentelte, vagy éppen erre készül, felmerül, nézd, te nem vagy méltó Jézushoz és Máriához, ez a döntés nem neked való, hanem azoknak, akik már szentségre jutottak, egyáltalán nem vagy olyan szinten, hogy igent mondhass Istennek, emlékezzen ez a lélek arra, hogy mindez valóban igaz. Mi, teremtmények, nem vagyunk méltók Istenre. A bűnnel elvesztettük méltóságunkat. De ne feledjük el, hogy Jézus ismét méltóvá tett minket arra, aki, noha Isten maradt, magára öltötte emberi természetünket, visszaadva gyermeki méltóságunkat. Ő gyermekké tett minket, és nekünk adta szent lelkét, így méltókká váltunk arra, hogy Istent egyenesen abbának, édesapának szólítsuk. A megtestesülés nagy misztériumában Jézus fejre állította a piramist, amelynek ő áll a tetején, mi pedig az alján. Magát helyezte alulra, hogy felemeljen minket a szentség csúcsára, az atyával való találkozáshoz. A szűzanya Isten által nagyon jól ismer minket, ismeri múltunkat, korlátainkat, nehézségeinket, stb., de legfőképpen ismeri Isten tervét minnyájunkról, így nem tesz köztünk különbséget, hiszen Jézus tanítása szerint maga is a betegek és nem az egészségesek miatt jött. Ő személyesen, feltétel nélkül minden gyermekétől egyformán kéri, hogy szentelje magát neki. Méltatlannak érezzük magunkat? Ez segít abban, hogy alázatosak maradjunk, hiszen csak a Máriához hasonló bizalommal teli alázatban tud a kegyelem gyümölcsözően dolgozni. Amikor tehát valakiben, aki önmagát Máriának szentelte, aki éppen erre készül, felmerül, ahhoz, hogy Máriának szenteljem magamat, vagy megéljem neki való odaszentelésemet, ellent kell mondanom a sátánnak és cselekedeteinek, én azonban folyton vétkezem, elessem, újra elessem, nem vagyok és nem is leszek soha bűntelen, emlékezzen ez a lélek arra, hogy Isten nem azt várja tőlünk, hogy ne vétkezzünk, nagyon nehéz, sőt, talán elérhetetlen feltétel volna ez, hanem, hogy erőfeszítéseket tegyünk azért, hogy ne vétkezzünk, hogy akarjunk nem elesni. Istent az ő végtelen jóságában nem az aggasztja, ha ezerszer elesünk, hanem az aggasztja és bántja, ha szeretetében nem bízva nem állunk fel ezerszer, és próbálunk ismét a szentség útján járni, egyre inkább az ő kegyelmére hagyatkozva. Elestél, és újra elestél? Fuss bizalommal az Úrhoz, hogy kiengesztelődj vele a gyónás szentségében. Menj bizalommal, és gyakran, ahogy láttuk második találkozónk végén, azzal az elhatározással, hogy nem esel el többször. Megkapod majd azt a kegyelmet, ami mind jobban megerősít a gonosszal szemben. Elestél? Tekints bizalommal Máriára, ő mindig kész arra, hogy segítségedre siessen, hogy felsegítsen, hogy egy édesanya teszi, amikor látja, hogy járni tanuló gyermeke bukdácsolva bár, de feléje fut. Van egy másik fajtája a kísértéseknek, amely még álnokabb, ugyanis olyan jóra, értékre irányul, amelyet ma, ha teljesen rossz szemszögből is közelítve, de méltán tartunk felbecsülhetetlennek, így elengedhetetlennek, nézd, ha felajánlod magad, elveszíted a szabadságodat. Ismét súlyos aggodalom fogja el azt, aki önmagát Máriának szentelte, azt, aki erre készül. Ha Máriának szentelem magam, ezt meg azt kell tennem, le kell mondanom erről meg arról, nem csinálhatom ezt meg azt, stb. Hány keresztény nem írja meg a hitét azért, mert milyen meg van győződve arról, hogy a keresztény vallás, főleg a katolikus, szabályok összessége. Olyan szabályok, melyeknek nem látja értelmét és hasznát, mint például a vasárnapi mise és a kötelező ünnepek, nem is beszélve a szexuális erkölcsről, stb. Kedveseim, emlékezzünk arra, hogy a keresztény vallása szeretet vallása, nem pedig a szabályoké. Tehát nem azért tartom be a parancsokat, mert kell, hanem mert akarom. Tehát nem azért mondok ellent a bűnnek, mert kell, hanem mert akarom. És azért akarom, mert szeretek. Ha szeretem Istent, ha szeretem a szűzanyát, a parancsolatok nem terhek többé. Vesd össze első János levél. Könnyű igává válnak. Amikor őszintén szerelmes leszek, vajon nem vagyok kész mindenre a szeretet személyért, még áldozatokra is? Ha tehát valóban szeretem Istent, ha szeretem a szűzanyát és szavait, a szabályok követése egyenesen kívánatossá válik, mert megértem, hogy mély szeretetre szólítanak, és megértem belső tartalmukat, amelyek az én morális személyiségemnek az építő elemei, és mozgatóim a valódi, önzetlen szeretet felé, amely az életöröm egyetlen forrása. Vegyetek részt a világ nagy szenvedésében, és megtaláljátok azt a boldogságot, amit kerestek. 1995. december 25-i üzenet. Visszatérve a szabadság kérdésére, világos, hogy meg kell határoznunk, hogy mi a szabadság. A szabadság nem azt jelenti, hogy azt csinálunk, amit akarunk, sokkal inkább azt, hogy igazságban élünk, jót cselekszünk, hiszen az igazság tesz minket valóban szabaddá. Vesd össze János evangélium a 8. fejezet 32. vers. Aki rosszat tesz, a bűn rabszolgája lesz. Az, aki fukar, a pénz rabszolgája lesz. Aki felönt a garatra, az az alkohol rabszolgája lesz. Aki érzéki, a nemiség az élvezetek rabszolgája lesz. És így tovább. Hallottuk valaki a jóság rabszolgája? Az ima rabszolgája? Az erény rabszolgája? Egy szóval a jó rabszolgája. Bárcsak léteznének a jó rabszolgái, bárcsak mindannyian a jó rabszolgái lennénk, a világ valóban mennyország lenne. És akkor áldott Mária szolgálata, mely biztos út az igaz élet felé. Átadjuk életünket és szabadságunkat égi édesanyánknak, ő megszázszorozva adja majd vissza a csodálatos célért, hogy Jézus szolgáljuk, minden tehetségünket megtisztítva és tökéletesítve kapjuk vissza, és mi így megtapasztalhatjuk az igaz, teljes, valódi szabadságot, amely azt jelenti, hogy valóban Isten gyermekeivé válunk. Egyébként a szűzanya vajon kér tőlünk többet annál, mint amire képesek vagyunk? Végül a kísértéseknek van egy harmadik fajtája, amely nagyon veszélyes, mert úgymond szakavatott személyektől származik. Mikor azt halljuk tőlük, hogy nem szükséges magunkat Máriának szentelni, inkább Jézusnak. Érdemesebb Jézusra bízni magunkat, mint Máriára. Ezen kívül nincs is más szentelés, mint a keresztségi szentelés. Ez elég, és ez hatékony bennünk. Most, ha jól követtük az első találkozónk anyagát, egyedül is tudunk válaszolni erre az ellenvetésre. Igaz, hogy a keresztség az egyetlen olyan, amely kizárólag Jézusnak szentel bennünket, mindazonáltal, ha Isten Máriát választotta ki arra, hogy rajta keresztül Jézusban eljusson hozzánk mindannyiunk megmentésére, akkor kik vagyunk mi, hogy más utat válasszunk, hogy hozzájussunk. Ha, ahogy egy olasz karácsonyi énekben szerepel, Isten olyanná lett, mint mi, hogy mi olyanná lehessünk, mint ő, nem bizonyul épp úgy igaznak, hogy Isten Márián keresztül vált olyanná, mint mi, hogy mi Márián keresztül lehessünk olyanná, mint ő. Szüksége volt Istennek a szűzanyára, hogy végbe vigye a megváltási tervét? Biztosan nem. Mégis nem csak kiválasztotta, hanem édesanyánkul adta nekünk, és ma is gyakran küldi, hogy megmentse ezt a világot, amely letért a megváltás útjáról. Gyermekeim, Jézus szíve kéri különleges áldás ígéretével, hogy szeplőtelen szívemnek szentejétek magatokat, sok lesz a kegyelem és az áldás. Ha tehát maga Jézus az, aki kéri, hogy magunkat Máriának szenteljük, többet tudunk mi erről, mint maga Isten? Ellenőrizni akarjuk szándékait, amelyeket már kinyilvánított Fatimában, amikor szűzanya elmondta, hogy az atya, nem egy ember, be akarja vezetni a világban szeplőtelen szívének tiszteletét a bűnösök megmentéséért. Végül emlékezzünk röviden II. János Pál pápa 1980. július 1-i urangyala során Le Bourget-ban, Franciaország mondott szavaira. Hogyan élhetnénk keresztségünket anélkül, hogy Máriát szemlélnénk? Krisztus anyául adta Máriát az egyháznak. Minden katolikus spontán módon hozzáimádkozik, és neki szenteli magát, hogy jobban az Úrnak szentelhesse magát. Kedveseim! Megértettük így, hogy a Máriának való szentelésnek sok álnok kísértés állhatja útját, de nem szabad félnünk, hiszen a kegyelem minden fegyvere rendelkezésünkre áll, hogy kitartsunk és győzzünk. A szentségi élet mellett hatalmas fegyver marad, ahogyan az elején állítottuk, a valódi és igazi Mária tisztelet. Igen, testvéreim, létezik igazi és hamis szűzanya tisztelet. Az igazi szűzanya tisztelet mindenek előtt belső tisztelet. Itt újra utaljunk vissza Monforti Grignon Szent Lajos értekezés a Szentszőz igazi tiszteletéről című művére. Nem feltétlenül az az igazi Mária tisztelő, aki érmeket visel, szentképeket vagy kis festményt hord magánál. Mindez lehetséges, ha ezeket nem hivalkodóan teszi, hanem ezek a tárgyak szívből jövő, mélységes szeretetet fejeznek ki Mária felé. Ha valaki Máriáért áldozatokra, lemondásokra is készen áll, arra, hogy hordozza a hétköznapok keresztjét, hogy szinte az életét adja érte, akkor iránta való tisztelete belső tisztelet. Az igazi tisztelet, ahogyan a Lumen Gentium zsinati konstitúció 67. pontja mondja, nem hiába való, múló szentimentalizmus vagy meddő hiszékenység, hanem belső erő, hogy erényeiben mind hasonlóbbá váljunk a szűzanyához, Krisztushoz való teljes hasonlatossá válás fényében. Az igazi Mária tisztelet továbbá gyermeki, hogy értsük egymást, olyan, mint a gyermeki, aki az édesanyja közelségét keresi, utána futkos. Mindig figyel a szavára, mellette szeretne lenni, minden szükségében hozzáfordul, szüntelenül szereti, még ha néha édesanyja meg is dorgálja, akkor is a szeretetet és a tanítást szűri le belőle, melyek az ő javát szolgálják. Mária azt szeretné, hogy ilyenek legyünk, olyanok, akik mindig készek arra, hogy magától értetődően és mindenek előtt bizalommal telve forduljunk hozzá. Az igazi Mária tisztelet továbbá szent odaadás, mindenben és minden áron arra törekszik, hogy elkerülje a súlyos bűnt, azáltal, hogy az egyház szívébe menekülünk az eltévedés idején. Fesd össze 2003. február 2. üzenet. Adjuk át magunkat neki, és hagyatkozzunk rá, mindig igyekezzünk megkérdezni magunktól, mit tenne, mit mondana, vagy mit gondolna égi édesanyánk, ha helyünkben lenne pillanatban, milyen erényt gyakorolna a sajátos helyzetben. Az igazi Mária tiszteletnek továbbá állandónak kell lennie. Természetünkből kifolyólag álhatatlanságra hajlunk, hullámzóak vagyunk, hol fent, hol lent, még a hitünkkel kapcsolatban is. A jámbosságnak van két olyan fajtája, amelyet ne tekintsünk követendő példának. Az első azoké, akik, amikor minden jól megy, dicsérik Istent nagyságáért és jóságáért. Amikor azonban rosszra fordulnak a dolgok, azt kérdik maguktól, valóban létezik-e Isten, és hogy mindenkiről megemlékezik-e rajtuk kívül. És végül olykor már nem is imádkoznak, vagy nem járnak misére. A második kategória az előzőnek éppen az ellenkezője. Ezek az emberek, amikor minden jól megy, azt állítják, hogy ők az ügyesek, és telve vannak büszkeséggel. Rossz néven veszik, ha nem ők csinálhatnak és találhatnak ki mindent. Amikor azonban rosszra fordulnak a dolgok, azonnal kérik Istent, hogy gyorsan tegye meg a magáét, és mentse meg mindenek előtt az ő tekintélyüket. Az igazi odaadásnak tehát állandónak kell lennie, jóban és rosszban, egészségben és betegségben, jó és balsósban egyaránt. Nem ez a házasság szeretett szövetség szerelmi esküjének a formája is, melyel egymásnak örök hűséget fogadnak, bármi történjék is, mivel a szeretet, ha valódi, nem sorvad el a próbák során. Nem, de ezt mondta a szűzanya 2000. augusztus 6-án. Arra kérlek titeket, hogy kössetek velem szeretett szövetséget, ezzel a kifejezéssel az önmagunk neki való szentelésére utal. Kössetek velem szeretett szövetséget teljes tudatossággal és szabadsággal, amelyben szeretetben rám hagyatkoztok. Végül az igazi Mária tiszteletnek érdek nélkülinek kell lennie. Egy kedves néhány éve történt esemény segíthet ezt megérteni. Egy nap, amikor Máriának való szentelésre készültünk, épp a Csenákolóban voltam, ez egy imaház kióban, egy lány közeledett felém, nagyon vidáman, 20 évesnél kicsit idősebb volt, és azt mondta, Máriának szentelem magam, mert azt akarom, hogy a szűzanya segítsen jó jegyest találni. Biztosan egy szent kérés ez, főleg a mostani időkben. De ha te azt, hogy Máriának szenteled magad, egy ilyen sajátos kegyelemhez kötöd, félő, hogy do ut des kapcsolatot alakítasz ki vele. Adok, hogy te is adj nekem, a kereskedelmi logika szerint. Természetesen az édesanyától lehet és kell is mindent kérni, de előbb azt nézd, hogy a te szereteted feléje őszinte legyen. Mert csak így juthatsz el igazán oda, hogy azt mondd, én azért szentelem magam neked, mert szeretlek. Te tudod, hogy mire van szükségem, és biztos vagyok abban, hogy elnyered a szükséges kegyelmet földi pályafutásomhoz, melynek célja a boldog örökké valóság. Egyébként, ha a szerelem érdekből születne, milyen szerelem volna? Mennyi ideig maradna együtt a pár? Vagyis, meddig tartana az én odaszentelésem? Végül egy utolsó, nagyon fontos tanácsot kell adnunk annak, aki Máriának szenteli magát, és meg akarja magában őrizni és erősíteni a hitet. Lelkiségünket három fehér pont körül gondozzuk és mélyítsük. Az eukarisztia, amelyről hosszan és alaposan beszéltünk az elmúlt alkalommal, a szeplőtelen, akinek szenteljük magunkat, és akit valóban be akarunk engedni a házunkba, és a pápa, vagyis az alapkő, amelyre Krisztus építette egyházát, azaz az egyház tanítóhivatala, az igazság tanítása, amely napjaink nagy erkölcsi sötétségeiben vezet minket. Ha megfigyelitek, ez a három fehér pont a Szkíói Máriás szeretett királynője mozgalom lelkiségének három tartó pillére. Az ajánlott eszközök pedig ahhoz, hogy azok, akik Máriának szentelték magukat, megéljék az említett lelkiséget, a Biblia, a Katolikus Egyház 1992. évi katekizmusa és a Mária üzenetek. Akármi történjék is, maradjunk közösségben egymással, és semmiképp ne hagyjuk el ezt a három fehér pontot és az imént megjelölt eszközöket. A legforróbb kívánságom önmagatok Máriának szentelése alkalmából, amely immár az ajtóban áll, a szűzanya a kegyelmek árját nyerje el, és békét minnyájatoknak és családjaitoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!